amikor 1964. augusztus 1-én reggel felébredtem, pontosan tudtam, hogy egy zenedarab teljes lefolyását megálmodtam, mégpedig rendkívüli részletességgel. Minden részletre emlékeztem. Részletre emlékeztem, mindenek előtt természetesen a két csellista elhelyezésére. Mindegyik a színpadnak a sarkában, a szélén helyezkedett el. És eközben láttam az ütős, a döntőbíró, irányító helyzetét. Teljesen világosan emlékeztem az előadás módra, a hangzás típusokra, a kifejezés módjára és a mozdulatokra.
Nein.
Nein.
Akkoriban egy mind a hangszerezettségben, mind az anyag felfogásában ettől teljesen eltérő kompozíción dolgoztam. A két hangvilág között sem tartalmi, sem formai összefüggést nem láttam. Nem akartam az éppen munkában levő darabot abba hagyni, egy álom értelmezése véget. Kilenc nap múlva megismétlődött az álombéli előadás, mégpedig a már tapasztalt élességgel. Nyugtalanná váltan feljegyzéseket készítettem, és megpróbáltam a képzeletbeli zene elúszó időtartamait konkrét tempókban meghatározni. Másnap reggel aztán tudomásul kellett vennem, hogy az álom újra lejátszódott. Mindent félretettem tehát, s abban a hitben, hogy a sors immár harmadszor kopogtatott, s legfőbb ideje lenne meghallgatni a hangjait, 7 nap alatt megírtam ezt a hangzó versenyt. Azóta ez a félálom nem ismétlődött. Kár, mert most már összehasonlíthatnám a kész partitúrával. A zene a lég felett akar uralkodni, nem csak a víz felett. Az én nyelvemen ez annyit tesz, hogy a leírt események mind sekélyesek és földhöz ragadtak, ami nagy veszteség a szép hangzatok szempontjából. Ezen kívül láttam, hogy a szereplők, szelek, kupidók, zefírek és szirének, vagyis a zefíreknek és a borászoknak énekelniük kell. Hogy tudnám én utánozni a szelek beszédét, ha egyszer nem beszélnek? És hogy tudnék én rajtuk keresztül az érzelmekre hatni? Arianna megindító, mert nő, és Orfeó is megindító, mert férfi, és nem szél. Hangzatok egymagukban szavak nélkül képesek utánozni a szélzúgást, a báránybégetést, a lovak nyerítését, és így tovább. De nem utánozzák a szelek beszédét, ami nem létezik. Nehezemre esik megérteni, és éppen azt nem érzem, hogy az események természetes menete egy megindító végkifejlet felé tartana. Az Arianna története természetesen vezet el a panaszhoz, és az Orfeóé természetesen visz a könyörgés felé. Vagyis, ha az énekelt beszédre törekedne, és nem a beszélt éneklésre, a szöveg úrnője legyen a harmóniának, és ne a szolgálója. A Permészosz forrásától jövök hozzátok, király származású dicső hősök. Rólatok szóltak nagy tettek mondái oly sok, hogy alig ha fogynak el. A zene vagyok, drága hangokkal nyugalmat adok a zaklatott szíveknek.
Questa è qui, sarà armonia.
irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz.
Sebastian, will ich singen, denn wo ist ein solcher? Ach.
Hozzád, Sebastian, hozzád szól énekem. Hol él még oly forrás, mint te? Dalom neked zengem én. Szellemed erejét kölcsönözd nekem. Adj leghatalmasabb íj szépséget, hisz csak így lehet méltó énekem, és így emeli szellemed szívem hozzád a magasba, hogy zsoltárokat zengjek neked az égi kórusban. Erős vár a mi Bachunk. Az ige kősziklaként megáll, megszégyenül, kibántja. Velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitvest gyermeket mind elvehetik. Mit ér ez ő nekik? Miénk a menny örökre. Az 1717. év a már híres Bachnak újabb lehetőséget nyújtott arra, hogy még nagyobb dicsőséget arasson. Ha a nemes harmónia szépséges gyermekhangokban nyilvánul meg, minden időkben zengeni fogja dicséretedet és dicsőségedet. immár úgy találom, hogy ez az állás távolról sem olyan jövedelmező, mint amilyennek nékem leírták. A város felettébb drága, és az elöljáróság furcsa, s a muzikának kevéssé barátja. Miért is csak nem állandó bosszúság, irigység s üldöztetés közepette kell élnem. Így hát alig ha kénytelen nem leszek a mindenható segedelmével másutt szerencsét próbálni. A legalázatosabban kérem, hogy érdekemben közben járni méltóztassék. Akik engem izgága konok, vagy gyűlölködő embernek véltek, mi igaztalanok vagytok. Szívem és elmém gyermekkoromtól fogva szomjúhozta a jó indulat gyengéd érzelmeit. Ám gondoljátok csak el, hogy áldatlan kór támadott meg, amely értelmetlen orvosok kezelése folytán csak elmérgesedett. Nekem, aki tüzes, élénk temperamentummal születtem, sőt, társaságbeli vidám szórakozásokhoz is vonzódtam, mégis korán el kellett különülnöm, életem magányosan tengetnem, s ha egyszer-egyszer túltettem volna magam mindezeken, jaj, befájdalmasan löktek vissza ilyenkor a rossz hallásom, fokozódóan keserves tapasztalatai. Mert hát nem tudtam rászánni magam arra, hogy ekként szóljak az emberekhez. Beszéljetek hangosabban, kiabáljatok, mert én süket vagyok. Ó, hogyan is lett volna lehetséges, hogy felfedjem egy olyan érzékem fogyatékosságát, amelynek épp nálam tökéletesebbnek kellene lennie, mint másoknál. Egy olyan érzékemet, amelynek valamikor legnagyobb tökéletességig voltam birtokában, oly teljességgel, amilyennel az én mesterségemben bizonnyal kevesen rendelkeznek, és rendelkeztek valaha is. Ó, erre nem vagyok képes. Ezért bocsássatok meg nekem, ha most félre vonultan láttok, merőben egyedül kell élnem. Mi szörnyű volt megaláztatásom, ha valaki mellettem állva távoli furulya szót hallott, én pedig semmit sem hallottam. Vagy valaki pásztort hallott nótázni, én pedig megint csak semmit sem hallottam. Istenség, te belém tekintesz, te ismersz, és tudod, hogy ember szeretett, s a jótevés hajlama lakozik bennem. Ó, emberek, ha ezt egykor elolvassátok, gondoljatok arra, mi igazságtalanul ítéltetek meg engem.
Thank you.
ma csak néhány szó. Miért e mély bánat, mikor a kényszerűség beszél? Fönnállhat-e másként szerelmünk, mint áldozatok árán azzal, hogy semmit sem kívánunk? Megváltoztathatod-e azt, hogy ne légy egészen enyém, én se legyek egészen a tiéd? Ó Istenem, tekints a szép természetre, és nyugtasd meg a kényszer miatt háborgó kedélyeket. A szerelem mindent követel, és joggal. Így vagyok én veled, te velem. Csak nagyon könnyen elfelejted, hogy nekem magamért és érted kell élnem. Ha teljesen egyesülnénk, épp oly kevéssé éreznéd a fájdalmas tényt, mint én. Vannak pillanatok, amelyekben úgy érzem, hogy a beszéd semmi. A többit, ami velünk legyen, aminek velünk történnie kell, az isteneknek kell küldeniük. Az embereknek ember iránt való alázatossága fáj nekem. És ha magamat a mindenséggel összefüggésben tekintem, mi vagyok én, és mi az, akit a legnagyobbnak neveznek. És mégis, ebben is az ember istenisége nyilvánul meg.
Within us, but like an empty glass, into which at any moment anything may be poured, just something, finitely something, or even to be able to drink a glass of water, unless some other idea crops up about it. That is all I have to say about structure.
Hol van? Bennünk van. De mint egy üres pohár, amit bármikor, bármivel teletölthetsz. Pontosan valami, egy behatárolt valami, hogy képesek legyünk meginni egy pohár vizet. Nos, ha más gondolat nincs ezzel kapcsolatban, akkor mindössze ennyit a struktúráról.
Whether early or late in it. It is not a question of counting. Our poetry now is the realization
that we
possess nothing. Anything, therefore, is a delight, since we do not possess it.
Idő. Ez a címe ennek a darabnak. Ennyi perc, ennyi másodperc. Ez az, amiben mi és a hangok megtörténünk. Ekkor, később, de ebben. Ez nem számolás kérdése. Költészetünk is annak a felismerése, hogy semmink sincs. Így aztán bármiben örömünket lejjük. Mivel nem a miénk, és így félnünk sem kell.
Music is or could be important. He simply thinks it was irritating. Irritating one way or another, that is to say, keep us from ossifying. It may be objected that from this point of view anything goes, actually, and it does go, but only when nothing is taken as a basis. In an utter emptiness, anything can take place. The feeling we are getting nowhere.
Most pedig jön az álmosság és a többi. Senki sem tudja, hogy művészet-e a kortárs zene, vagy hogy lehet-e művészet. Szerintem egyszerűen csak irritáló. De akár így, akár úgy irritáló, mégiscsak a megdermedéstől óv meg minket. Erre azt lehet mondani, hogy ilyen alapon bármi megtörténhet. És tényleg, bármi megtörténhet. De csak akkor, ha semmit tekintjük alapnak. A totális ürességben bármi helyet kap. Az érzésünk, hogy sehova sem megyünk. Örömteli. A véletlen nem más, mint elrugaszkodás, méghozzá oly messzire, ahol az ember már nem képes felfogni önmagát.
The piece would perhaps be written for a chiming clock above them. A composer has never yet written in the same tempo, only taken differently. Each leader equally loud and in the same tempo, only played that this contrast does not shade any influence. Identical bits of a piece of music placed above them, bidding us hear it like this, a piece of music and in the same tempo. Each time and even taken differently.
Hallgassunk egy darabot, amit történetesen ütőórára írtak, amelyet a szerző nem írt ilyen tempóban, csak a karmester másként vette, de olyan dinamikával és olyan ütemben, hogy ez a kontraszt nem ártotta a zenemű hatásának, de mindenek felett azt kellett hallanunk, hogy ez egy darab, azonos ütemben, és ugyanakkor mégis más, például ütemében másként mutatkozik.
Sehr geehrte Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren,
milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim,
dann ist aber klar, das Urteil die Flut der speziellen Ausdruckswerte, in denen
milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim,
wenn wir nicht völlig darin versinken.
Amikor most a figyelmükre hivatkozom, világos, hogy megint csak a különleges kifejezésmódok áradatáról van szó, amiben egy mozgás eszmény ad magáról hírt, s rendet kell teremtenünk, ha nem akarunk ebben az áradatban elsüllyedni.
Die heutige Krise der Musik ist als eine vorläufig letzte
Folge. A zene mai válsága, a világtól elforduló és az énre irányuló magatartás utolsó következménye, amiben a zenészek, mert a válságról való örökös locsogással aligha derül fény a problematikára, a kiküszöbölésről már ne is szóljuk.
An der Grenze des Tonbereiches ist unsere Wahrnehmung naturgemäß getrübt.
Ich sitze in dem kleinsten Zimmer in meinem Haus.
Maradnak meg lelkünkben a szép benyomások, amelyeket sem az idő, sem pedig a körülmények nem halványítanak el, és jótékonyan hatnak létünkre. Az élet homályában fényes, világos, szép messzeséget mutatnak, amelyben bizakodva reménykedhetünk. Nem gondolom, hogy a romantikának feltétlenül vége van. A romantikát úgy kell érteni, mint a valósághoz fűződő egészen különleges viszonyt. Csak hogy nem csak egyetlen valóság van, hanem nagyon sok. A romantikában Az embernek a társadalomtól való elidegenedése megy végbe, elidegenedés mindattól, ami körülveszi. Mert a romantika az érzelmek hangsúlyozása, nem az értelemi. A romantika tehát egy magában való téma. A 19. században az emberek különböző érzelmek alapján különféle módokon fejezték ki magukat.
Karimás kalapban ül egy fapadon, ahogyan Johann Heinrich Tischbein ábrázolta Goethe a római kampanyán című festményén. Mellette kis sminkasztal. Mire a blues stílushoz ér, feketére sminkeli magát. Amennyiben a szerepet színes bőrű színész alakítja, akkor előbb fehérre sminkeli magát, s a blueshoz érve lesminkel, vagyis fekete lesz.
Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer.
Nyugalmam oda, nehéz a szívem, meg nem lelem többé sohasem. Szegény fejem zavarodott, szegény eszem csak kavarok. S a csókjai. Érte nyitom csak az ablakom, házunkat el csak érte hagyom. Keblem csak érte ég.
Hát minden bánat elillan.
Ó, csak karomban tarthatnám.
Ha ajkad csókolom.
És csókolni, ahogy kedvelem. Keserű világ!
Remekve válok! Gyere! Elégíts ki! Elégíts ki!
Ki elégíti?
Thank you.
Gros vagyok. Antidilettáns. A dilettánsok réme. Ismerje a koncerttermek közönségének ellenséges érzülettől áthűtött hangulatát. Szembenézett-e már a szürke unalmat, közömbösséget, vagy olykor butaságot árasztó emberi ábrázatokkal? A zenehallgatók zöme sohasem vesz részt azokban az igazi drámákban, melyek a szimfonikus konfliktusok során játszódnak le, holott azt a lehetőséget nyújtják nekünk, hogy egy-egy zengő hangépítmény tető élére kapaszkodhassunk fel, s ott a tökéletes szépség légkörében lélegezhessünk. Higgy el! Az emberek a koncerttermekben azt a látszatot keltik, hogy csupán meghívott vendégek. Többé-kevésbé jól neveltek lévén, persze türelmesen szenvedik el az ilyen időtöltés unalmasságát. Csak azért nem távoznak el korábban a hangversenyteremből, mert szükségesnek vélik, hogy a koncert befejeztével a kijáratnál lássák őket. Enélkül elvégre miért is jöttek volna el a hangversenyre? Vajon be kérem, hogy az embernek egészen elmegy a kedve a muzsikától, ha ilyesmit kell tapasztalnia. Különben tartsa szem előtt ezt a szót. Impresszió. Én azért helyezek rá nagy súlyt, mert módot ad nekem arra, hogy élményeimet minden tányérnyaló, másokon élősködő esztétizmustól távol tartsam. Szimfónia három tételben. A harmadik tétel ténylegesen háborús cselekmény genezisét tartalmazza. A tétel kezdete részben és bizonyos módon zenei reakciója híradóknak és dokumentumfilmeknek, amelyeket a díszlépésben menetelő katonákról lát. Egy napon Münchenben, 1932-ben láttam a barna ingesek rohamosztagát megjelenni az úton, amint egy csoport civilt megtámadtak. Azon az estén egy kis vendéglőben vacsoráztam. Három horogkeresztes karszallagú férfi lépett a terembe, és egyikük gyalászkodóan kezdett beszélni a zsidókról, mifelénk irányítva a megjegyzéseit. Egyikünk tiltakozott, őt elkezdték rúgni, verni. Ez a hír nem késztette a rendőrt semmiféle akcióra. Manapság ilyesmi percenként fordul elő. Ez volt minden, amit mondott. A zene felrakásának módja Európában a második világháború után, tisztelt hölgyeim és uraim, diszonánsabbá lett, mint amilyen korábbi hangzatok esetében volt tapasztalható. De a végletes általánosítások maradjanak távol tőlünk. Bonyolultabb és még ismeretlen folyamatról van szó. Tisztátalan világ a romantika, írta a naplójában 1936-ban Thomas Mann. Nem akarom, hogy sok közöm legyen hozzá. Részletre emlékeztem.
Közreműködött Bertalan Ágnes és Vallai Péter. A műsor Maurizio Kagel, Monteverdi, Alessandro Striggi, Bach, Beethoven, Cage, Schubert, Goethe, Debussy, Stravinsky és Thomas Mann írásainak metszeteiből, valamint Kagel, Monteverdi, Bach, Beethoven, Cage, Schubert, Debussy és Stravinsky szerzeményeinek a felhasználásával készült. Korányi Tamás műsorát hallották.